Azon gondolkodtam, amikor készültem erre a felvételre, hogy mikor éljek is az első emlékeim Arany Jánosról. És nyilvánvaló, hogy mint mindenki, aki találkozik Arannyal vagy a költészetével, akkor először azokra a momentumokra emlékszik, hogy mi is történt az általános iskolában, amikor tanultunk Petőfi és Arany barátságáról. Amikor, és számomra egy picit érdekes, hogy kicsit Arany mindig is háttérbe szorult Petőfihez képest, amikor meg kellett tanulnunk azokat a verseit, mint amilyen a családi kör, vagy visszaemlékszünk a Toldira, vagy számos olyan dolgot tudunk róla mondani, amiről még ma is visszaemlékszem, és az akkori tanulmányaimból. Este van, kiki nyugalomba, feketén bólingat az eper falombja. Zúg az éjjé bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, és akkor elhallgat. És milyen érdekes, hogy az ember mennyivel másként gondol ezekre a sorokra, most, jó néhány évtizeddel később, mint amikor ezt úgymond be kellett magolni, és nem is gondolkodott az ember rajta, csak úgy az érzései azok maradtak meg. De ugyanígy voltam a Velszi bárdokkal is, mert még most is vissza tudom mondani azokat a sorokat a Edward király, angol király léptet fakó lován. Hadd látom úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány. De nem ezekről szeretnék szólni, mert ezek akkor számomra megtanulandó dolgok voltak és benyomások. El kellett telnie néhány évtizednek ahhoz, hogy megértsem, és egyáltalán Aranynak az úgymond, ahogy azt Vörös Marti is mondta, a vaskort idéző irodalmáról, irodalmával megismerkedtem, vagy egyáltalán ez az irodalom közel került hozzám, hiszen számomra annak idején mindig is ilyen archaikusnak tűnt, de a legtöbb élményt mégis Takaró Mihály adta számomra, amikor egy legutóbbi időkben meghallgattam egy előadását. És ott olyan dolgokat is megtudtam Aranyról, amit igazán azelőtt nem nagyon tudtam, hogy ő az egyetlen, aki 60 ezer szót használt a szókészletében, azt hiszem talán a legtöbbet, és egy sajátságos stílusa is van. És azzal, hogy ő volt az akadémiának a főtitkára, hát ő nem csak egy író, nem csak egy költő volt, hanem közszereplő is. Így a legutóbbi élményem viszont politikusként az volt, amikor Nagyszalontán járva elmehettem a múzeumba, és megengedték azt is, hogy beüljek abba a székbe, amiben Arany János annak idején ült, ami az akadémián is megvan, és ahonnan származott az is. És amikor végigjárhattam azokat a helyszíneket, és ezek mind a politikusi járásaimból, lépéseimből fakadtak, ahol ő is élt, ahol alkotott, akár Nagykőrös tekintjük, vagy Debrecent, ahova iskolába járt. Így azt kell, hogy mondjam, hogy ma már úgy felvillannak bennem ezek a helyszínek. És mégis az idős koromra, ha már mondható egy ilyen egy hölgyről, akkor mégis abban a korban, amiben én vagyok, számomra azokon a műveken kívül, amit mégis azok az óriási nagy művei jelentettek, amelyeket talán mindenki ismer, azok a kopogós, kicsit szikárabb művei maradtak meg, amik egy ilyen, azt hiszem talán mondacsok cím alatt találhatók meg, és ebből talán azok a sorok, amelyek az ő életérzését, ahogy egyik művében írja, hogy nem vagyok már kés, hanem csak a nyele, mégis azok, ami a mához is szól számomra, és azokhoz az életérzésekhez, amikor az ember már eljut oda, hogy lehet, hogy már nem éles, nem vág, de mégis valamit tud. Úgyhogy Arany János az számomra mindig is egy óriási magyar olyan költő és alkotó, aki nem csak az országé, hanem az egész nemzeté. És mint ilyen, aki egyébként magam is nemzetben gondolkodom, nagyon örültem annak is, hogy azon az évfordulón, ami az arany évet jelentés, ami számomra az aranykort is, ehhez kötődhet.